Na hát, ahogy ezt berangoztuk, egy mondhatni űrprogramról fogunk beszélgetni, illetve annak a béli magyar szerepvállalásról. Ugye az Európai űrügynökség JUICE nevű űrszondájának a feladata a Jupiter és három felszín alatti óceánon rendelkező jegesholdja, a Ganymedes, a Callisto és az Európa kutatása, és ebben veszünk mi részt egy bizonyos résszel, eszközzel. Ennek fogunk utána járni. Egyrészt, hogy mi ez, de főleg annak, hogy hogyan kerülünk mi egy ilyen űrprogramba, és hogyan tudunk itt szerepet vállalni. Németh Zoltánnal fogunk beszélgetni, ő van a telefonvonalunk túlsó végén, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont űrfizikai osztályának vezetője, tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Mielőtt a kérdéseket fogadnám, szeretném előre bocsátani, hogy bár most én állok a mikrofon előtt, illetve a telefon másik oldalán. A dicséret most a mérnök kollégákat illeti, akiknek az alkotása most a Jupiter felé utazik, hogy részt vegyen a bolygó jegesholdjának vizsgálatában. Mi tudósok majd ennek a munkának a gyümölcsét fogjuk leadatni, amikor elkezdenek érkezni a tudományos adatok. Ezt szerettem volna elmondani, mielőtt a kérdésekre válaszolok.
Nagyon helyes, és köszönjük szépen, és mi magunk is szeretnénk gratulálni az egész csapatnak, nem csak a mérnököknek, hanem mindenkinek, akinek részt ebben a programban, és mindjárt rá is térünk, mert az izgat minket, főleg, hogy lehet belekeveredni az ilyesmivel, de az, hogy mit csináltak a mérnökök, tehát mi az az eszköz, amivel mi ebben részt tudtunk venni, legalább a működését, hogy megértsük, hogy milyen feladatokat végez, vagy mit csinál az, amit ugye a beharangozóban is mondunk, hogy 2 évvel ezelőtt került fellövésre, és még mindig hibátlanul működik, mi ez?
Igen, tehát az űrszondán lévő egyik műszercsoportnak a tápegységét készítették el a mérnök kollégák. Ez ugye egy nagyon fontos feladat, mert ez a tápegység látja el a megfelelő feszültségekkel a műszer különböző részeit, tehát hogyha ez a tápegység nem működik, akkor az egész műszer igazából kidobható. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon felelősségteljes feladat, és ezt készítették el. Ez ugye egy DC-DC konverter, ami a megfelelő feszültségeket, áramokat előállítja itt a műszereknek.
Hogy jön egy ilyen feladat? Az űrügynökség azt mondja, hogy hát kéne csinálni egy ilyet, próbáljátok meg, srácok, hát ha működni fog, vagy...
Nem egészen, tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, abban az értelemben is, hogy elnyerni egy ilyen felelősségteljes pozíció feladatot. Ez nem könnyű, tehát már maga, ahogyan az űr missziókat elindítják, kitalálják, úgy értem, hogy megszületik egy-egy ilyen ötlet, az is komoly tudományos együttműködésnek az eredménye, pályázatot adnak be az együttműködő partnerek az ÉZA felé, ezt megvizsgálják, hogy tényleg ennek a tudományos fontossága, illetve technikai megvalósíthatósága milyen, és hogyha egy ilyen több éves folyamaton átesik, és tényleg sok-sok ilyen pályázatból, lehetőségből kiválasztják az űrmissziót, akkor kezdenek el azon gondolkodni, hogy pontosan kik is valósítsák meg, és a megvalósítást általában olyan kutatóintézeteknek, illetve olyan cégeknek adják ki, akiknek már komoly neve van az űriparban, tehát akik már bizonyították, hogy ők tényleg képesek űrbéli nagy megbízhatóságú eszközöket végrehajtani, és a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak szerencsére van egy ilyen múltja már, tehát nagyon komoly műszereket készítettek korábban is a mérnök kollégák, és így sikerült természetesen pályázati úton bekerülnünk ebbe a dologba, és akkor ők készítették.
Igen, ezért mertem csak viccelődni vele, mert gyanítottam azért, hogy ez nem ilyen kísérleti jelleggel működik, tehát hogy kellett valami egy előzmény és valamilyen szakmai referencia ahhoz, hogy bekerülhessenek a programba.
Igen, és itt nyilván felmerül a kérdés, hogy honnan szerzik a tudást, mi az a nemzetközi inkubátor, ahol megtalálhatóak a különböző kollégák, ahol a tudás megosztható, ahol a tapasztalatokat és adott esetben az eredményeket tudják értékelni egymással a különböző mérnök csapatok.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát nem annyira szervezett szerintem a tudás megosztás, tehát ez egy kicsit olyan aludójövő építkezés volt valamikor még annak idején, évtizedekkel ezelőtt, még az Interkozmosz programban kezdtek el a kollégák eszközök építésével foglalkozni, aztán utána ennek a hátán be lehetett menni NASA-s, ÉZA-s missziókba, és akkor már az ismerettség alapján valamennyire természetesen, vagy az ismertség alapján, a jó hírnév alapján lehetett újabbakba bekerülni. Természetesen ez mindig azt jelenti, hogy a kollégák folyamatosan kapcsolatot tartanak külföldi neves kutatóintézetekkel, kutatókkal, mérnökcsapatokkal, akik szintén hasonló dolgokon dolgoznak, de ez jó, persze biztos vannak most már olyan egyetemek, ahol tényleg ezt a tudást ezt fel lehet szedni, de amennyire én láttam, megtapasztaltam, ez egy ilyen hosszas felépülése volt a dolgoknak, tehát így épült fel az lehetőség,
hogy
ebben részt vehetnek.
Lehet, hogy nagyon naív lesz a kérdés, de bennem tényleg felmerül az, hogy miért jó nekünk, hogyha az űrről ennyi információt tudunk. Hogyan tudjuk ezt becsatornázni, akár a tudományos életünkbe, a jövőkutatásba? Szóval, hogy ez nem egy öncélú dolog.
Igen.
Egyértelműen.
Igen, tehát amit nagyon szeretünk mindig hangsúlyozni, mondjuk a Jupiter esetében ez egy picit talán távolabb van, de hogy a földi technikai civilizációra nagyon komoly, akár katasztrofális hatással is lehetnek űrbéli események, és most nem az aszteroidbe becsapódásra gondolok, hanem arra, hogy a napnak...
Most épp megy a számolgatás, hogy az egyik
igen, ez is
mikor ér ide.
Ez is megy, de igazából az aszteroidi becsapódásoknak a hát, ha úgy tetszik, karakterisztikus ideje, tehát, hogy milyen valószínű, hogy becsapódik, igazából millió évenként van, vagy több millió évenként van esélye arra, hogy ilyen esemény bekövetkezik, viszont amiről én most beszélni szeretnék, az az úgynevezett üdidőjárásnak a hatása, hogy egy bizonyos napkitörések, óriási napkitörések néhány száz évente előfordulhatnak, és hogyha egy ilyen napkitörésnek a hatása most elérni a Földet, ugye, kisebb napkitörések folyamatosan vannak, de ha egy ilyen óriás napkitörésnek a hatása elérni a Földet, akkor nagy valószínűséggel kilőni a navigációs rendszert, valószínűleg nagyon komoly gondokat okozna az elektromos ellátórendszerekben, egyéb ilyen hálózatos infrastruktúrákban. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly veszély, ráadásul globális veszély, tehát nem csak mondjuk Magyarországon lenne akkor hetekig áramszünet, hanem az egész világon akár több hétig áramszünet lehetne, ami azt jelenti, hogy az egymás segítést is akadályozná az áramnak, a kommunikációnak a kimaradása, tehát egy nagyon komoly katasztrófát is okozhatna, és azok a kutatások, amit mondjuk az üdidőjárással kapcsolatban végzünk, azok ezeknek a katasztrófáknak a megelőzését is szolgálják. Igazából a bolygókutatás is részben ehhez is kapcsolódik, mert az, hogy milyen kölcsönhatásban van a bolygóknak a környezete ezekkel a napkitörésekkel, illetve a napszéllel, ami a napból kiáramló anyagnak a általános neve. Ezt ugye akkor tudjuk igazán megérteni, hogyha különböző aspektusait látjuk, különböző aspektusait is meg tudjuk érteni, tehát ilyen értelemben a bolygókutatás is nagyon fontos. De szeretném azt is mondani, vagy legalábbis azt is hinni, hogy bárki, akit valamennyire is érdekel a természettudomány, azt érdekli az is, hogy hogyan keletkezett mondjuk az élet, miért különleges a földi élet, különleges-e egyáltalán a földi környezet, vagy pedig minden hasonló környezetben létrejöhet az élet. És hogyha megnézzük, hogy a naprendszerben itt elérhető, most már technikailag elérhető közelségben hol van az életre lehetőség, nagyon érdekes módon az elsődleges ilyen, ami felmerül, az az óriás bolygó jeges holdjainak a óceánjai, ugyanis ezeken a holdakon, legalábbis több ilyen jeges holdon a jég borította felszín, pontosabban a jégréteg, felszíni jégréteg alatt folyékony óceán található, és ezek a folyékony óceánok több esetben a kőzetmaggal is kapcsolatban vannak, tehát tulajdonképpen itt olyan környezet áll elő, mint itt a Földön a mélytengeri, amilyen a Földön a mélytengeri környezet, és itt vannak olyan elméletek, amik azt mondják, hogy a Földön a mélytengeri kürtők közelében is kialakulhatott élet, vagy ott alakult ki az élet. Tehát egy nagyon érdekes helyszín ebből a szempontból, hogy a naprendszerben, a Földön kívül ezek azok a helyek, ahol az élet feltételei adottak. Tehát egy nagyon érdekes kérdés, hogy esetleg lehet-e ott Földön kívüli élet.
Nagyon izgalmasak ezek. Egy utolsó kérdésként, hol állunk mi egyébként az európai űrprogramokban, űrkutatásban? Mert az, hogy már tényleg az ESA, ugye ez a minázánk, az Európai Űrügynökség kéréssel tud fordulni szakemberekhez, mert tudja, hogy megbízható jó munkát végeznek, szerintem ez már egy jó pozíció, de valójában hogy állunk, hol állunk, hogyha lehet ezt valahogy pozícionálni magunkat?
Hát én azt mondanám, hogy jól állunk, de van lehetőség még a fejlődésre, tehát természetesen szeretnénk sokkal jobban állni, de tényleg megvannak ezek a kapcsolatok, már megvannak az alapok, amikre építkezni tudunk, tehát szerintem egy nagyon jó pozícióban vagyunk.
Nagyon jó, örülünk ennek mindenképpen, és további sok sikert kívánunk, és nagyon köszönjük a beszélgetést, nagyon izgalmas volt.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Nagyon jót viszontlátásra. Németh Zoltánnal, a Hunrend Mignert Fizikai Kutatóközpont űrfizikai osztályának vezetőjével, tudományos főmunkatársal beszélgettünk.